Nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöllek, köszöntelek titeket így húsvét vasárnap reggel. Nagyon-nagyon áldott ünnepet kívánok. Remélem, hogy jól telt eddig a hétvégétek, a pihenésetek. Remélem, sikerült pihenni. És remélem, hogy áldott lesz ez a következő egy óra, amit itt együtt tölthetünk. És aztán a következő napok még, ami hátra vannak az ünnepből. A húsvét egy nagyon különleges ünnep, azt gondolom. Szeretem a nagy ünnepeinket, a karácsonyt, a húsvétot, a pünkösd, detdöt, de nyilván azt gondolom, hogy az egésznek a csúcsa az a húsvét. A karácsony is egy tök jó dolog, meg így jó nagy hype is van körülötte, jól föl van fújva, de a karácsonynak is, Jézus megszületésének is a lényege végül is a húsvét volt, hogy aztán eljött és meghalt helyettünk és feltámadott. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a csúcsa az egésznek, az egész Bibliának, az egész világ történelemnek, mikor Jézus eljött a földre, és itt meghalt és feltámadt. Úgyhogy egyfelől ez egy iszonyatosan gazdag téma, tehát erről nagyon sokféle szempontból nagyon sokat lehetne tanítani. Át lehetne venni a húsvéti történeteket konkrétan, vagy a megváltásról szóló tanokat a levelekből, vagy az Ószövetségből hozni az előképeket, az áldozati rendet. Tehát tényleg nagyon-nagyon gazdag téma a húsvét. Másfelől meg végső soron minden vasárnap erről beszélünk, nem? Tehát a megváltásunkról, arról, amit Krisztus elvégzett, értünk, amit tett értünk, végül is minden vasárnap erről szól, úgyhogy kicsit így töprengtem így az Úrral, vagy hát ő valószínűleg nem töprengett, csak én, hogy is legyen ez a mai alkalom, és így az alakult ki bennem, hiszem, hogy az Úr adta, hogy menjünk tovább a János evangéliumával, mivel ugye Lázár feltámasztásának a történeténél tartunk, amiben azért hát nagyon nem kell beleérző készség, hogy lássunk némi párhuzamot, hogy Lázár föltámadt és Jézus is föltámadt. Úgyhogy ezen fogunk végigmenni, és ebből a perspektívából fogjuk vizsgálni a húsvétot, a halál, a gyász és a feltámadás oldaláról. Ez lesz a nézőpontunk ezen a húsvéton. Úgyhogy ha van Bibliátok nálatok, akkor kezdjük is elolvasni János evangéliuma 11. részét, illetve azért mielőtt még nekivágunk, egy pár mondatban csak így visszaemlékezni. A 11. résznél tartunk, hogy az egész Lázár feltámasztásáról szól, és az első részében arról azt néztük meg, arról beszéltünk, hogy Mária és Márta, Lázárnak a testvérei hívták Jézust még, mikor Lázár beteg volt, hogy jöjjön és gyógyítsa meg. Ez igazából nem is volt benne a kérésükben, csak hogy jöjjön. És Jézus direkt nem ment. Direkt késett, nem válaszolt pozitívan erre a kérésre. Pedig több helyen is írja, hogy Jézus szerette őket, és hogy ők is szerették Jézust, és látszik, hogy egy nagyon közeli kapcsolatuk volt egymással, és Jézus mégsem jött. És az előző tanításnak ez volt talán így a fő témája, hogy ez hogy van ez, hogy Isten megígér dolgokat, hogy válaszol az imáinkra, és aztán úgy tűnik, hogy néha meg nagyon nem válaszol. És most így érkeztünk ide a 33. vershez, már Jézus mégis odaért, Lázár meghalt már azóta, 4 napja halott, és Mária és Márta pedig ott sírnak, és mondják Jézusnak, hogyha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérünk. És akkor innen folytatjuk 33. vers, János evangéliuma 11. rész és 33. vers. Mária és a kísérői is sírtak. Amikor Jézus ezt látta, szelleme nyugtalan lett, és mélyen megindulva ezt kérdezte: hová temettétek Lázárt? Uram, gyere és nézd meg, felelték. Ekkor Jézus is sírva fakadt. Ez az első megállunk. Itt egy kis szótanulmányt fogunk végezni, nem lesz nagyon száraz, megígérem. Ugyanis itt érzelmek jönnek-mennek ebbe a pár mondatba, és a magyar is egészen jól érzékelteti a különbségeket, de a görögben sokkal élesebbek ezek a váltások, úgyhogy ezt szeretném egy kicsit átvenni veletek. Az első rögtön, hogy Mária és a kísérői sírtak, és itt ez a kifejezés, amit itt használ a görög, ez egy nagyon erős érzelmi megnyilvánulás, sírás, zokogás, keservesen, zokogva sírós szót használ itt az eredeti, tehát hogy itt nagyon ki voltak bukva, és nem csak Mária és Márta, hanem a kísérőik is, ott a gyászoló kis néptömeg, nem tudom, hogy mennyi ember volt ez, de ugye akkoriban így közösen gyászoltak napokon keresztül, és az, hogy mennyire szerette az ember és tisztelte az elhunytat, azt abban is ki tudta fejezni, vagy ki kellett fejeznie, hogy mennyire siratja, mennyire hangosan, jajongva, mennyire keservesen siratja a halottat. Érdekes egyébként így ezzel kapcsolatban így a kulturális elvárások, amik itt megnyilvánulnak. Ugye ebben a kultúrában is ma is ugye vannak ilyen kultúrák, ahol ez a nagyon erős zokogás, az elvárás kulturálisan ezzel kapcsolatban, hogy valakit így gyászoljunk. Ugye ma Magyarországon, meg itt a nyugati társadalomban inkább ez a csetben megtörölgetem egy zsebkendővel a szemem szélét a sír mellett, így az illik mi hozzánk. És én emlékszem is olyan temetésre, ahol egy idős néni a férjét temettük, és amikor leeresztettük a koporsót, annyira zokogott, és annyira fájt neki, hogy így utána is lépett, és utána nyúlt, és így hirtelen nem is tudtuk, hogy most mi lesz a vége. És kicsit kizökkentő is volt, olyan nagyon valós volt nekem, tetszett, hogy így őszintén megélte a hitét, és az érzelmeit, és nagyon-nagyon valósan mutatta is azt, hogy azért ez egy komoly dolog, hogy valaki sok tíz év után, a házasság után a férjét temeti. Aztán ugye van ennek egy másik mozata is, hála érte, azért ez annyira nem elterjedt, de azért van ilyen sajnos így keresztény körökben, amikor pedig a gyászt egy ilyen cefettül érett módon bírjuk kezelni, vagy szeretnénk kezelni, mi szerint, tehát nem is kéne sírni, hiszen hát tudjuk, hogy majd találkozunk, és hol a hited, és hol a reményed, hogy te most itt sírsz, igazából csak magadat síratod, mert neki már sokkal jobb, és én csak így szeretném magunkat kérni mindenkit, hogy ne legyünk már ennyire trollok megint, tehát hogy ne csináljuk ezt egy gyászolóval, ne legyünk már ennyire szuper szellemi keresztények, akiket nem érint meg a halál. Igenis, a halál az egy fájdalmas dolog. Még az is fájdalmas, amikor egy barátunk, egy szerettünk csak messze földre elutazik, vagy nem az, hogy elutazik, mondjuk elköltözik. Tehát nálunk is a családban van ilyen, a feleségemnek két testvére is a tengeren túlél, és amikor ők kimentek és elbúcsúztunk, az egy fájdalmas dolog volt, pedig tudtuk, hogy fogunk még találkozni, valószínűleg nem is csak a megfoghatatlan örökké valóságban, ugye, hanem hamarabb is, de mégis ez egy fájdalmas dolog, úgyhogy ne legyünk már ezzel ilyen érzéketlenek, ja, tehát ne legyünk trollok, pont. A következő, amit szeretnék, ez egy kicsit ugrunk, amikor a 35. versben azt mondja, hogy ekkor Jézus sírva fakadt. A Károli egy picit pontosabban fejezi ezt ki, azt mondja, hogy könnyeire fakadt. És itt ez egy sokkal visszafogottabb, inkább a mi kultúránkhoz húzó megnyilvánulás volt Jézus részéről. Ő nem zokogott, ő nem volt kibukva Lázár halálán. És persze ez is egy jó kis kérdés, és mennek a viták ezen, hogy Jézus itt vajon miért sírt. Majdnem akkora a kérdés, mint hogy mit írt a porba a házasságtörő asszony eseténél, de azért itt szerintem többet tudhatunk erről. Míg arról semmi meggyőződésem nincs nekem speciálisan, hogy mit írt Jézus a porba, erről azért van egy meggyőződésem. Mégpedig az, hogy itt Jézus nem Lázár miatt sírt. Ő tudta, hogy nincs már sok pár perc gyakorlatilag, és Lázár föl fog támadni, vagy csak pár másodperc, és Lázár föl fog támadni, és újra találkoznak. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban Jézus azon indult meg, hogy Mária, Márta és ott az a gyászoló tömeg hogy érezte magát. Ő együtt érzett velük. És ez egy fontos, nagyon fontos része kell, hogy legyen a hitünknek és az Istennel való járásunknak. Ugye a Zsidó 4 írja azt, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tud megindulni a gyengeségeinken, és ott persze elsősorban a bűneinkről beszél, a kísértésekről, de azt gondolom, hogy ezt is jelenti, hogy Isten együtt van velünk teljes mértékben minden érzelmünkben, minden fájdalmunkban, minden nehézségünkben, és persze minden örömünkben, hogy nem egy olyan Istenünk van, aki messziről szemléli az életet, a mi életünket, hanem aki ott van velünk, hogy amikor összehúzódva, a sarokba fordulva zokogok épp az életem diadalmenetén, akkor ő, én úgy képzelem, hogy Jézus így odajön mellém, és ott gugol mellettem, ott ül mellettem, és lehet, hogy nem is mond semmit. Nem mondja, hogy hé, szedd össze magad, hé, hol a hited, hé, itt vagyok, majd én megoldom, hanem csak ott most tudja, hogy most a sírásnak van az ideje, most a gyásznak van az ideje, most annak van ideje, hogy megéljem a fájdalmamat. És aztán persze eljön a pont, amikor azt mondja, hogy letörli a könnyet az arcomról, és a hónom alá nyúl, és azt mondja, na gyere, menjünk tovább, mert azért van még az életből hátra, és jót terveztem veled. Egy ilyen Istenünk van. Nem az a szigorú Isten, mint amilyen elképzelésünk van akár más vallásokról, vagy ilyen ókori vallásokról, nagy Zeus templom, és akkor oda megyek, és igazából fogalma sincs, hogy ki vagyok. De akár a kereszténységen belül is sajnos van sokszor ilyen kép bennünk. Alkotunk ilyen képet Istenről, és viszünk is ilyen képet Istenről, hogy a nagy, megérinthetetlen, messzi Isten, és jól össze kell szednem magam, mielőtt hozzájövök, rendbe kell tennem magam, szépen ki kell öltözzek, mielőtt a templomba megyek, normálisan kell viselkedjek, megfelelő nyelvezetet kell használjak, nem tudom, össze kell szedjem magam végső soron, hogy Istennek a legjobbat kell magamból adni és mutatni. És persze a legjobbat adjuk Istennek, most ne akarjátok kiforgatni a szavaimat, de amit szeretnék ezzel mondani az, hogy nem olyan Istenünk van, aki messziről nézi az életünket, nem olyan Istenünk van, aki nem indul meg a nehézségeinken. Nagyon szeretem az éneket, a When I Cry, az a refrénje, hogy amikor sírok, akkor te is sírsz, amikor nekem fáj, akkor neked is fáj, és ezt Istennek mondja, hogy ez egy ima. És hogy amikor elveszítek valakit, az olyan, hogy az belőled is elvesz egy darabot. Hogy ilyen Istenünk van, aki nem egy megfoghatatlan nagy messzi nagyságban fönn a mennyben ül a trónon és dobálja a villámokat, hanem itt van közel, itt van velem, itt van bennem. A legjobb barátom, a legközelebbi szerelmem, a legintimebb kapcsolatom, ahol, és ez a másik, amit nagyon szeretek másikének, hogy ő, aki a legjobban ismer engem, ő szeret engem a legjobban. Hogy Isten előtt nem kell, hogy a legjobb arcunkat mutassuk, mert ha valaki, ő tökéletesen tisztában van vele, hogy kik vagyunk. Meg tudjuk téveszteni a környezetünket, nagyon ügyesen meg tudjuk téveszteni magunkat is, és el tudjuk hitetni magunkat, hogy mi milyen fajnt csávok vagyunk, de Istennek nem, Istent nem, őt nem tudjuk átverni, ő pontosan tudja, hogy kik vagyunk, és ez olyan felszabadít, hogy nem kell megjátszolom Isten előtt, és amikor fáj, akkor elmondhatom neki, akkor amikor rosszul esik valami, akkor hisztizhetek, tombolhatok neki, és ő pedig szerető kedvességgel vesz körben, és persze aztán nevel, tanít, és minden, de ezt mind óriási szeretettel, óriási elfogadással teszi én velem, és veletek is persze ez az üzenet igazából ebben. És aztán a harmadik szó, amit szeretnék megnézni, igazából itt két szó, amit még a harmadik versbe visszalépve Jézusról szól, hogy amikor Jézus ezt látta, szelleme nyugtalan lett, és mélyen megindulva ezt kérdezte, hová temettétek Lázárt? És itt ez a két szó, ez a szelleme nyugtalan lett, és mélyen megindulva. Itt mind a két kifejezés nagyon, nagyon erős a görögben. Az egyik, egy olyan kifejezés használ, szokatlanul egyébként ebben a szövegfejezetben, így azt mondják a hozzáértők, hogy úgy tűnik, hogy János direkt tett bele egy ilyen erős szót, ami kiugrik a szövegkörnyezetből. Ez az a szó, amit arra használtak, amikor a ló felhorkan. Így felhorkan. Nem tudok erre jobb szót, mert nem vagyok ilyen ló szakértő, nincsenek kifejezéseim a lovakkal kapcsolatban túl sok, de hogy így ez a ló felhorkanás, ez a kiakadás, a kiborulás, nekem így ezek a szavak jönnek elő bennem. És itt azt gondolom, hogy Jézus, ami miatt ki volt akadva, az maga a halál. Maga az, hogy látta azt, hogy mennyire romboló az, amit a sátán elért Ádámnál és Évánál és azóta az összes embernél, hogy sikerült az embert elválasztania Istentől, a Teremtőtől, és aztán sikerült telehazudni a fejét mindenféle hazugsággal, hogy micsoda Isten, milyen és milyen nem. Most ebben nem akarok belemenni, mert minden vasárnap erről beszélünk, de hogy látta ennek az óriási árát Jézus, amikor látta ezt a gyászoló családot. És hogy a halál az nem volt a tervnek a része. Azt mondta Isten Ádámnak és Évának, hogyha heztek a gonosz és jó tudásának a fájáról, akkor meg kell halnotok. A halál meggyőződésem, hogy a bűnbeeséssel jött be az életbe. A halál egy természetellenes dolog. Nem igaz az, hogy a halál egy természetes dolog. Nem véletlen van az, hogy ennyire nehezen éljük meg, ha más meghal, ennyire nehezen éljük meg a saját halandóságunkat, mert az nem a lényünknek a része. Isten nem ilyennek teremtett. Ez volt az egyik óriási ár, amit fizettünk azért, hogy mi ettünk a jó és gonosz tudásának a fájáról. Egy óriási ár. És egyfelől ugye jelenti ezt fizikailag, hogy meghalunk. És ugye a pszichológiának van egy ilyen irányzata, amelyik vallja, hogy minden félelmünk a halálfélelemre vezethető vissza. Emellett ugye tudjuk statisztikákból, hogy ettől függetlenül a kutyáktól sokkal jobban félünk, mint a haláltól. Úgyhogy lehet, hogy van olyan pszichológiai irányzat is, hogy a kutyákhoz való félelmünk, minden félelmünk gyökere. De maradjunk ennél, mert ez jobban passzol a tanításhoz, hogy a haláltól félünk a legjobban, és az minden félelmünknek a gyökere. Hogy egyszerűen csak nem természetes. A fizikai halál nem egy könnyen elfogadható dolog. A gyász, minél közelebbi ismerősünk, közelebbi kapcsolatunkat veszítjük el, annál hosszabb a feldolgozása. És aztán van olyan is, ahol ugye arról tesznek bizonyságot az emberek, hogy igazából sosem múlik a hiány, csak úgy megtanul az ember vele együtt élni. Egyszerűen azért, mert nem ez volt a terv. Ez nem volt része a tervnek, nem ez az alap beállítása az embernek, hogy ő mulandó legyen, hanem az örök életre lettünk teremtve, és vagyunk elhívva, és Jézus itt látta ezt. És a másik, ugye, ami nagyon fontos a halállal kapcsolatban, hogy a halált azt nagyon sokszor a Biblia, majdnem, hogy többször nem is a fizikai halálra érti, főleg az Új Szövetségben, már a többször értem, főleg az Új Szövetségben, hanem a szellemi halálra. Hogy amikor azt mondtuk, hogy mi eszünk a jó és gonosz tudásának a fájáról, akkor azt mondtuk, hogy köszönjük Isten, ez így nagyon jó fej dolog volt részedről, hogy megteremtetted az egész világ mindenséget, és aztán abban minket is beleteremtettél, de egy kicsit terhes már nekünk ez a nagyon szoros kapcsolat, hogy itt folyamatosan minden alkonyatkor együtt sétálgatunk, és te mondod meg, hogy merre van az előre, mi azért ennél sokkal fajintosabbak vagyunk, és ennél sokkal több van bennünk, úgyhogy mi most ezt eldöntjük magunktól. Persze aztán a nagy gubanc van, azért majd gyere és segíts, de úgy alapvetően mi most már így szeretnénk ugye a saját lábunkra állni, és elfordultunk Istentől, és ekkor történt meg a szellemi halál, ami azt jelenti, hogy az a része az embernek, ugye három részből áll az ember, test, lélek és szellem, az a részünk, amelyik isteni anyagú, ami Istenhez kapcsolódik, ami az isteni rész bennünk, az meghalt. És el lettünk választva Istentől, és ezért van az, hogy az ember bármennyire is próbálja kipárnázni az életét, bármennyire is próbálja betölteni az űrt a szívében, amit érez, nem tudja semmivel megelégíteni. Nem tudja a hedonizmus megelégíteni, nem tudja a karrier, az önmegvalósítás, a család, ezek semmi nem tudja megelégíteni azt az űrt, ami bennünk van, mert az csak egyszerűen egyedül Isten tudja betölteni. Ugyanúgy, ahogy a halál nem természetes része az életünknek, ugyanúgy az sem természetes része az életünknek, hogy Isten nem lakik bennünk. Mert így lettünk alapból megteremtve, hogy bennünk lakjon. És ha ez nincs meg, akkor folyamatosan egy űr, folyamatosan egy hiány lesz az életünkben. Ez a szellemi halál. Itt még azért beszúrnám ezt a gondolatot, hogy nekem erről van egy kép a fejemben, amikor ezen gondolkozok, és ez a Pink Floydnak a Another Brick in the Wall című dalának a klipje, ugye a Fall című filmnek az egyik jellegzetes jelenete, ugye, amiben a gyerekek egy állarcot húznak föl, hogy egyformán nézzenek ki, és egyformán, egy sorba katonásan menetelnek folyamatosan, és aztán esnek bele a húsdarálóba, ami hát egy eléggé fölkavaró klip, meg élmény. És nyilván a fő üzenete nem is ez, hogy nem a kereszténységről szól, ugye a Pink Floyd Fal című film, de nagyon tetszik nekem ez a kép, abból a szempontból, már nem úgy tetszik, hogy kiteszem a falra és nézegetem, hanem hogy abból a szempontból tetszik, hogy nagyon szemléletes, hogy valahogy az Isten nélkül való életünk, a szellemi halál, az valami ilyen, hogy engedjük magunkat betenni ebbe a sorba, ahol az ellenség hihetetlen nagy hatékonysággal visz minket bele a húsdarálóba, és aztán valaki ki akar állni a sorból, leveszi a maszkot, és azt mondja, nem menjünk már arra, és nem igazán jó az irány, hogy ti arra mentek, akkor aztán meg mindenki elveszi, hogy te mennyire intoleráns vagy, és mennyire nem a mai korszellem szerint működsz, és fúj, milyen kis csúnya vagy. De valójában ezt kell tenni, nem? Tehát ha az ember megy a húsdarálóba, akkor álljunk ki a sorból, és ne menjünk be a húsdarálóba. És még oda is érünk a húsdarálóig, addig is egy egészen más életet is élhetünk, nem csak ez a állarca, szinte már bedrogozva lépkedünk csak egymás után, és azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Ez a szellemi halál. Ha 36. vers, az emberek azt mondják, nézzétek, mennyire szerette Lázárt, ugye, mert hogy Jézus sírva fakadt. Mások pedig ezt mondták, ha meg tudta gyógyítani a vakot, miért nem mentette meg Lázárt a haláltól? És itt annyira így bírtam magamra is ismerni, meg persze először őket ítéltem el, mert egy jó keresztény az először más ítél el, utána csak magát, de azért magamra is ismertem. Egyfelől így az emberekkel kapcsolatban is, tehát hogy mennyi... Oké, nézzük meg először ezt, hogy ott mi történt. Ott van Jézus. Olyan csodákat tesz, amit abból a nemzedékből soha senki nem látott. Ráadásul még olyan csodákat is tett, amiről föl van jegyezve, hogy nem is teheti más ilyen csodát, csak a messiás. Például ugye a vak embernek a meggyógyítása, meg a néma démonok kiűzése is, stb. Látták ezeket a csodákat. Ott van Jézus, aki olyanokat tett le mondjuk úgy az asztalra, amit még előtte... Nem volt senki, hanem az ezrelékét sem tette le senki. És akkor erre az a válasz, hogy hát most azért ez kicsit elszúrta, nem? Tehát az oké, az jó dolog, hogy a vak meggyógyult, meg a betesdai beteg, meg nem tudom, meg ugye más embereket is már támasztott föl, de azért Lázárnál ezt most elszúrta. Azért egy kicsit jobban összeszedhette volna magát. És kicsit egyfelől én tudok ilyen lenni emberekkel is, hogy tökre nem számít, hogy mennyi jó élményem volt velük, egy rossz is bőven elég ahhoz, hogy gyorsan elítéljem. És aztán Istennel is tudok ilyen lenni. Elképesztő mennyiségű csodát éltem már át az életemben, elképesztő mennyiségű áldást éltem át az életemben, elképesztő mennyiségű alkalommal mutatta meg Jézus az ő szeretetét nagyon valósan az életembe. Mégis, amikor eljön egy pont, és ez lehet súlyos pont, mondjuk azért egy halál, azért ez egy súlyos dolog, de lehet egy piti dolog is egyébként, tök mindegy mi az, ami nem úgy alakul, ahogy én azt elképzeltem, ahol Jézus nem úgy viselkedik, mint ahogy én azt elvártam tőle, lásd, előző etap, az előző tanítás, akkor azért kibírok borulni még mindig. Hogy hát azért, uram, nem ezt beszéltük meg, arról volt szó, hogy itt a dolgok jól alakulnak, és most látványosan nem jól alakulnak a dolgok. Ahelyett, hogy azt látnám, hogy mennyi mindent tett már értem, milyen jó dolgok történtek, végre eljutnék már oda, hogy ne engedjem magam olyan hamar kizökkenteni abból a meggyőződésből, amire már eljutottam az Istennel való járásomon. És ez csak egy bátorítás akart lenni nektek is, hogyha van ilyen az életetekben, hogy úgy tűnik, hogy Isten most mintha már nem szeretne, mintha már nem úgy viszonyulna hozzám, akkor csak így legyen az a gondolatot ott bennetek, hogy nem, Isten nem változott meg, ugyanaz, aki már ezerszer kimentett a bajból, most is lesz valami megoldás, és csak bízzunk Istenben abban, hogy ő tudja, hogy mit csinál. És megnéztem, hogy égez a cucc mögöttem. Ez fontos. 38. vers.
Jézus még mindig nagyon felindult volt, amikor odament a sírhoz, amely egy sziklába vájt üreg volt, a bejáratát pedig egy nagy kő zárta el. Hengerítsétek el a követ, mondta Jézus. Márta, a halott Lázár nővére felkiáltott, de uram, már biztosan rossz szaga van, hiszen 4 napja, hogy meghalt. Jézus így válaszolt, nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? Ekkor elhengerítették a követ. Jézus pedig felnézett az égre, és ezt mondta, Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál. Tudom, hogy te mindig meghallgatsz, de azok kedvéért mondom ezt, akik itt állnak, azt akarom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ezután hangosan felkiáltott, Lázár, jöjj ki! Ekkor Lázár, aki eddig halott volt, kijött a sziklába vágott sírkamrából. Keze és lába vászonlepedőkkel volt körültekerve, arcát pedig kendőt akarta. Szabadítsátok ki a vásznakból, hadd menjen, mondta Jézus. Hú, hát hogyha az ember ezt így először olvassa, akkor azért ez egy ilyen sokkoló történet. Nyilván, ha sok éve hívő az ember, és már többször olvasta, akkor így, Lázárt feltámasztotta Jézus, ezt már olvastam. De azért, ha ebből úgy belegondolunk, megpróbálunk belehelyezkedni kicsit így mai szemmel. Tehát itt konkrétan az történt, mint hogyha itt most 4 napja lett volna egy temetés, és így oda jön valaki, mondjuk legyen Jézus a példa kedvéért, oda jön Jézus, és azt mondja, hogy nézzük meg a sírt, mert nem voltam itt a temetésen. És akkor így kimegyünk ide a Szent Istváni temetőbe, és Jézus ott áll, és mondja, hogy hát akkor most ássátok ki a koporsót. És mondjuk, hát nem tudom, hogy mit reagálnánk erre. Tehát, hogy biztos, hogy összenéznénk, nem? Tehát, hogy most mi van, mit csináljunk? És aztán mondjuk valahogy rávesszük magunkat, és kiássuk a koporsót, és kiszedjük, és akkor azt mondja, hogy nyissátok ki a 4 napja eltemetett koporsót. Tehát itt csak így akarom érzékeltetni a szürrealitását ennek az egésznek, hogy ez megint nem egy helyes vasárnapi iskolás sztori, hanem ejha. És aztán az, aki meghalt és eltemettük, az pedig így fölül és kiszáll a koporsóból. Tehát, hogy ez ilyen, én nem is bírom még most se így elképzelni, hogy ez így mit jelentett ott, milyen élmény lehetett ezt így átélni Máriának és Mártának. Tehát, hogy így mennyi idő kellett, mire leesett, hogy ez most így tényleg megtörténik. Nehéz beleélni magunkat. És van 2 gondolatom még erről az ige szakaszról, de szeretném előtte, ha elolvasnánk Jézus feltámadásának a történetét, ugyanis János tollából, a János evangélium a 20. rész első 9 versét szeretném elolvasni. A 7. napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária kiment a sírhoz. Látta, hogy a zárókövet elkördítették a sír bejáratától. Ekkor Mária elszaladt Simon Péterhez és ahhoz a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és elújságolta nekik, elvitték a sírból az urat, és nem tudjuk, hogy hová tették. Ekkor Péter és a másik tanítvány azonnal elindultak a sírhoz. Együtt szaladtak, de az a másik megelőzte Pétert, és elsőként ért oda. Lehajolt, és látta, hogy ott vannak a vásznak, de nem ment be a sírkamrába. Simon Péter ugyan lemaradt egy kissé, de hamarosan ő is odaért, és be is ment a sírba. Ő is látta a vásznakat és a kendőt is, amely Jézus arcán volt, de az távolabb feküdt külön összehajtva. Ekkor bement az a másik tanítvány is, aki elsőként ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Ugyanis még nem értették, amit az írás mondott, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból. Egyfelől nagyon hasonló ez a történet, másfelől azért van egy-két pont, ahol van különbség, és 2 ilyen különbséget szeretnék kicsit így kiemelni, és elmondani, hogy szerintem ezek mit szimbolizálnak. Az egyik nyilvánvaló különbség az az, hogy a Lázárnál Jézus parancsára kellett a sír elé hengerített követ elhengeríteni. Ugye abban a korszakban nem koporsóba tették és be a föld alá, hanem ilyen sziklába vágott üregekbe, kis szikla sírokba helyezték be. Ugye a gazdagabb családok meg egész nagy barlangokat is vágtak maguknak, és akkor ott több családtagot is ugyanabba a sziklasírba barlangba temették. De hogy itt a lényeg, hogy ezt egy nagy kő hengerítette el, általában ez egy ilyen korong alakú, vagy gömb alakú kő volt, és akkor az úgy is volt megcsinálva, hogy ki volt ékelve, egy kicsit magasabban kivették az éket, és akkor úgy begurult elé. Legalábbis a legenda szerint én hallottam már ilyet, hogy így is volt. De a lényeg az, hogy egy nagy kő zárta le, és ezt a követ nehéz volt elhengeríteni előle is. Jézusnál a sír előtt lévő kő el volt már hengerítve. Ugye másik evangéliumban olvassuk, hogy többen mentek asszonyok, és Jézus meg akarták kenni még ilyen halotti kenőcsökkel, és ezen tanakodtak, miközben mentek oda, hogy a szözben fogjuk azt az óriási, nem tudom, több mázsás követ elhengeríteni mi asszonyok a sír elől. És aztán, mikor odaértek, látták, hogy a sír elől már a kő el volt hengerítve. És amit szerintem ez szimbolizál, az az, hogy Jézus feltámadásának a története az a megváltásunk. Nem arról szól, hanem az a megváltásunk. És azt gondolom, hogy itt nagyon erősen benne van ez, hogy ahhoz, hogy ez a miénk legyen, ehhez nem kell semmit se hozzátegyünk. Semmit. Egyetlen dolgot kell tennünk, úgymond oda menni, látni és hinni, amit János is írt ugye magáról, hogy a másik tanítvány pedig látott és hitt. Ennyit kér tőlünk Isten a megváltásunkkal kapcsolatban, az örök életünkkel, az üdvösségünkkel kapcsolatban, hogy egyszerűen csak tartsd valósnak azt, hogy Jézusnak a sírja üres, mégpedig azért, mert ő feltámadt. Itt Lázárnál pedig azt a történetet látjuk, azt a mintát, azt a példát látjuk, amikor Isten egy csodás módon belenyúl az életünkbe. Amikor Isten egy csodát csinál az életünkbe, amikor Isten egy elképesztő módon bevon az ő természet fölötti munkájában. És nagyon sokszor, nem mondom, hogy mindig, de szinte majdnem mindig, de biztos, hogy nagyon sokszor legalábbis, ezt úgy teszi Isten, hogy kér tőlünk egy hitbeli lépést. És itt ugyanez volt, hogy Jézus azt mondta, hogy hengerítsétek el a követ, és tökre reálisan, tökre józanul, tökre normálisan Márta azt feleli, hogy ez nem normális kérés, Uram, ne haragudj, ez 4 napja halott. Tehát ez már büdös. Kinyitjuk, és ebben semmi dicsőséges dolog nem lesz. És Jézus azt mondja, hogy nem megmondtam, hogy meglátod Isten dicsőségét, ha hiszel, higgy. És ott kellett tenni egy hitbeli lépést, és én egyébként azt gondolom, hogy senki nem hitt ott, vagy legalábbis nem valószínű, inkább csak Jézusnak volt egy tekintélye, amiért megtették, amit ő kért. De ennek a mintája, ennek az üzenete, ennek a képnek az az, hogy Isten sokszor megkér minket arra, hogy mielőtt ő lépne, lépjünk egyet mi hitben, amikor már vele járunk. És egyszerűen nem másért, mint hogy a kapcsolat mélyüljön, a bizalom épüljön, hogy én hiszem azt, hogy amit ő mondott, az úgy lesz. Ezért én hitben kilépek. Úgyhogy legyünk bátrak erre, hogyha Isten hív minket a bármiben, hogy hitben lépjünk ki, akkor lépjünk ki, mert elképesztő csodákat fogunk látni, mint a halottak feltámadása. A másik kép, ami különbözik a kettőben, és mintha itt még direkt ki is lenne emelve, vagy csak nem tudom, az én szemem ugrott rá nagyon, az az, hogy Lázár kijön a sírból, és a vásznak a lepedők rajta vannak, és ugye a lába is össze volt valószínűleg tekerve, vagy csak így kibiceget, vagy nem tudom, de még a lepedő is ott volt a fején. Gyakorlatilag az igazi és egyetlen az emberiség történelmében az igazi múmia, aki megmozdult és kijött, az mondhatjuk, hogy ő volt, vagy hát nem tudom, mondhatjuk-e, mert már akkor föltámad, de mindegy, értitek, mit akartam mondani. Viszont Jézusnál meg azt látjuk, hogy a lepedők össze vannak hajtva, és szépen el vannak rendezve. És azt gondolom, hogy ez a kép, ez arról szól, hogy Lázár itt nem az új megdicsült testében támadt fel, rajta voltak még a halotti leplek, mert ő meghalt még egyszer. Lázár azon kevés emberek közé tartozott a világ történelemben, aki fizikailag is kétszer meghalt. És azt gondolom, hogy ezt jelképezi a dolog, és itt szeretnék egy kicsit erre kitérni, ez a hányszor hal meg kicsoda. Azt hiszem, hogy Spurgeontől származik ez az ítélet, ez az idézet, hogy aki kétszer születik, az egyszer hal meg. Aki viszont egyszer születik, az kétszer hal meg. És ugye itt beszél a fizikai és a szellemi életről és halálról. Ugye a húsvétnak az egyik megfogalmazása az az, amit Jézus Nikodémusnak mondott, hogy újjá kell születned. És van ez a kép is a megváltásunkról, az újjászületés, hogy amikor elfogadjuk Jézusnak az áldozatát igaznak magunkra, akkor azt mondja a Biblia, hogy egy új teremtés jön létre bennünk, egy új valami jön létre. Ez az újjászületés. Újra megszületik valami. És ugye erre mondja a Spurgeon, hogy egyszer ugye megszületünk fizikailag, és aki megszületik újra szellemileg, az utána már csak fizikailag hal meg, szellemileg nem hal meg. Aki kétszer születik újjá, vagy kétszer születik meg, az csak egyszer hal meg. Aki viszont csak egyszer születik, aki csak fizikailag születik meg, az meghal fizikailag is, és szellemileg is. Aki egyszer születik, az kétszer hal meg. És ez szerintem nagyon-nagyon látványos vizualizáció ebbe az egészbe, hogy megértsük, hogy mennyire fontos az, hogy újjászülessünk, hogy mennyire fontos az, hogy nem csak fizikai életünk van, hanem szellemi életünk is van. És persze valószínűleg Lázár volt az, aki kétszer meghalt, és kétszer is született, fordítva. Kétszer született, és kétszer is meghalt. És voltak még egy páran ilyenek, de nem túl sokan, alapvetően nem ez az alapigazság. És ugye Jézus pedig a megdicsült testében támadt föl, ő volt az első zsenge, az első olyan ember, aki a megdicsült testében támadt föl, és most ebben nem akarok kitérni, hogy ez mit jelent. Az 1 Korintus 15-ben tudtok majd erről így többet olvasni. Vagy a Tesszalonikában. Mind a kettőt tessék elolvasni. 1 Tesszalonika 5. A másik. Azt hiszem. Menjünk tovább. 12:45. Ennek hatására sokan hittek benne. Azok közül, akik a judabeliek közül, akik Máriát a sírhoz kísérték, és látták, hogy Jézus mit tett. Néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és nekik is elmondták, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt. Emiatt a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot. Amikor összegyűltek, ezt kérdezték egymástól. Most mit évők legyünk? Ez az ember tényleg sok csodát tesz. Ha engedjük, hogy ezt folytassa, a végén majd mindenki hinni fog benne. Azután majd jönnek a rómaiak, elveszik tőlünk a templom és a nép fölötti irányítást. Akkor Kajafás, a főtanács egyik tagja, aki abban az évben a főpap volt, ezt mondta. Nem tudtok ti semmit. Nem értitek, hogy jobb, ha csak egy ember hal meg a nép helyett, mintha az egész nemzet elpusztul? Ezt azonban nem magától mondta, hanem profétált, mivel abban az évben ő volt a főpap. Ez a profécia azt jelentette, hogy Jézusnak meg kell halnia a népért, de nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszilett gyermekeit összegyűjtse és egyé tegye. Ettől a naptól kezdve a vallási vezetők már azon tanácskoztak, hogyan végezzenek Jézussal. Emiatt Jézus többé nem mutatkozott nyilvánosan a júdeabeliek között. Tanítványaival együtt elvonult egy pusztához közeli városba, Efraimba. Közeledett a zsidók nagy ünnepe, a Páska. Ezért vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe, hogy még az ünnep előtt elvégezzék a megtisztulási szertartásokat. A templom területén nagy tömeg gyűlt össze, az emberek keresték Jézust és egymástól kérdezgették. Mit gondoltok, talán nem is jön fel az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig kiadták a parancsot, hogy ha valaki tudja, hogy hol van Jézus, azonnal jelentse, mert le akarják tartóztatni őt. Érdekes, hogy most, amit felolvastunk ennek az elején pár mondatban, megemlíti János azt, hogy volt azért egy pár ember, nem tudni mennyi, akik hittek, akik látták ezt az óriási csodát, és ez hitet gerjesztett az ő szívükben. Utána pedig hosszasan beszél a vallási vezetőkről, akik meg ugye nem látták, de tudtak erről, és mégis a reakciójuk az volt, hogy az ők is saját várukat védjék továbbra is. Ami persze elsőre ilyen nagyon gusztustalannak tűnik, és nagyon el kell ítéljük, azt gondoljuk legalábbis. Második olvasatra pedig azt gondolom, hogy azért van erre esély szerintem, hogy ők ezt mind jó szándékból tették. Tehát ugye Pál mondta azt, hogy buzgalom az volt bennük, csak nem a megfelelő ismeret szerint. Tehát ők nagyon féltették így azt, amit ők értéknek és kincsnek tartottak, és persze valószínűleg benne volt egy kis ego is, vagy nem kicsi, meg valószínűleg benne volt az én váram, én védem, enyém, és ne piszkítson bele senki témakör is. De a lényeg az, hogy újra csak azt tudom mondani, most már nem tudom, hanyatszor futunk bele ebbe a hozzáállásba az ő részükről, hogy ne engedjük magunknak, hogy a megszokásaink, a berögzöttségeink Jézus munkája ellen menjenek a mi életünkben. Hogy ne engedjük meg azt, hogy ők nem engedték, hogy a tények összezavarják őket. Ők voltak azok, akik pontosan tudták, hogy ezek messiási csodák. Mégse hitték el, hogy Jézus az, mert mást mutatott az érdekük, mást akart az ő lelkük, nem tudom. De hogy mi engedjük azt, hogy helyreigazíthatóak legyünk. És persze ez nem azt jelenti, hogy folyamatos bizonytalanságban kell éljek. Azt mondja Pál, hogy amire eljutottam, abban igenis megállok és megmaradok, és abban élek. De mindezt azzal a felkiáltással, hogy Uram, neked igazad van, és én tévedek, és tegyél helyre, amit nem jól látok. Aztán pedig ugye ez a profécia, amit elhangzott, jobb, ha egy ember hal meg a nép helyett, mint ha az egész nemzet elpusztul. Itt egy fontos dolog az, hogy kell, hogy értsük Jézus halálával kapcsolatban, hogy ott mi történt, hogy ott egy helycsere történt. Hogy az a nagy helyzet, és ezt nehéz ma elfogadni, mert annyira kifinomultak vagyunk a jogainkkal és az önazosságunkkal kapcsolatban, hogy az ember bűnös, az ember eltért Istentől, és ezért bűnös, tetszik, nem tetszik. Ma ez nem egy divatos dolog ezt kimondani, ma nem akarom ezt hallani magamról, hogy valaki azt mondja, hogy bűnös vagyok. Ma ez ellene megy a jogaimnak, ma engem senki ne sértegessen és ne bántson meg. Ugyanolyan értékes része vagyok a társadalomnak, mint bárki más. És persze most nem is erről beszélek, hogy értékes része vagyok-e a társadalomnak, vagy nem. Hanem arról beszélek, hogy a mennyei perspektívából, a tökéletes perspektívájából nézve, igenis hiány találtatunk mindannyian. Mert ugyanakkor még ott van azért emellett az a kifejezésünk, hogy senki sem tökéletes. Persze ez egy ilyen kicsit szofisztikáltabb, visszafogottabb megfogalmazása annak, mint hogy bűnös vagy, de mégis azért ez ott van benne. És hogyha te most ezt úgy nézed, hogy nem hiszel Istenben, nem hiszel a bűnösségedbe, akkor csak így, ha tételezzük fel, hogyha mégis Isten létezne, és ő csak a tökéletest fogadná el, de mondjuk nem tudom, X számú gyertyával ki lehet őt engesztelni azok miatt, amik nem tökéletesek benned, ami a emberek vagyunk, hibázunk megközelítésből jön, ha a bűnös szó nagyon túlzónak is tűnik. Akkor hány gyertyát kéne meggyűjtenod ahhoz, hogy Istent kiengesztelt? A szívünk mélyén mindannyian tudjuk, hogy igenis van vaj a fülünk mögött, igenis van velünk baj. Csak nincs rá megoldásunk, mert nekem jónak kell lennem, mert ha nem vagyok jó, akkor nem vagyok semmi. És ezért felállítok magamnak egyfajta mércét, és ha annak megfelelek, akkor jó vagyok. Megjegyzem, a vallás is ezt teszi nagyon sokszor, de hitetlen emberként is ezt tesszük. Van egy mércém, nem? Tehát, hogy én nem vagyok bűnös. Miért nem vagyok bűnös? Azért, mert én nem lopok, csalok, hazudok, nem hazudni, ezt nem teszük bele, azért ez már nem túlzás, hanem mondjuk nem lopok, nem csalok, nem gyilkolok, nem török házasságot, meg nem tudom, ilyen dolgokat nem csinálok, úgyhogy én végül is nem vagyok bűnös. A hazugság, hát az már egy másik tészta, az ma már azért tudjuk, hogy kicsit azért kell füllenteni, nem? Mert különben nem működhetne jól az élet. De, és azért van egy mérce számomra, amit elfogadok. Aztán Amikor már mondjuk házasságot török, akkor meg azt mondom, hogy oké, de mégsem vagyok gyilkos, nem? Tömeggyilkos, meg de pláne nem vagyok. Biológiai fegyvert sem fejlesztettem ki, tehát végül is, végső soron annyira nem vagyok rossz ember. És hát ezt aztán el tudjuk tolni egészen szélsőséges ember, amikor meg biológiai fegyvert fejlesztek, akkor azt meg azért teszem, hogy a túlnépesedés ellen megmentsem az emberiséget, hogyha végül is mégiscsak jól teszem. Úgyhogy mindig van egy válasz arra, hogy miért vagyok jó. Egyszerűen csak azért, mert muszáj, hogy jó legyek. De mi van akkor, ha van egy végtelen hatalmú teremtő Isten, aki azt mondja, hogy jó vagy úgy, ahogy vagy, szeretlek és elfogadlak téged úgy, ahogy vagy, és többet tudok a te mocskos, bűnös, elfajzott lelkedről, mint te magad tudsz róla. És így szeretlek, és ezért jöttem el. És neked ugyanezért meg kéne halljál. Az lenne a jogos ítélet, hogy te meghalljál. De tudod, mi van? Én eljövök. Az egyetlen tökéletes emberré leszek, leélek egy tökéletesen tiszta életet, egy teljesen bűntelen életet, és én helyetted meghalok. Nagyon kedves lenne, hogyha bármelyikünk föl akarná áldozni az életét a másikért, hogy a bűneiért meghaljon, de nem tehetnénk meg, mert mindenkinek meg kéne halni a saját bűneiért, és nem tudok meghalni ezért én például egyikötök bűnéért sem, mondjuk nem is vannak ilyen vágyaim, de hogy nem is tehetném, ha tudnám. De Isten azt mondja, hogy én meghalok helyetted, sőt, tovább megyek, gondoljunk bele az atya perspektívájába, azt mondja, hogy én odaadom érted az egyetlen szülött fiamat. Mert az, hogy én nem halnék meg egyikötökért se, az egy dolog. De hogy én az egyik gyerekemet se adnám oda senkiért, az is tuti. És most csak azért használom ezeket a képeket, példákat, hogy megint ne ilyen helyes, vallásos közhelyeket puffogtassunk, csak amik egyébként igazak, mert a közhelye azért közhely, mert igaz többnyire, hanem hogy valamennyire ez kicsit mélyebbre tudjon menni így a megértésünkbe és aztán az érzelmeinkbe is. Hogy ez, amit Isten tett, amikor elküldte Jézust, és amit ő tett a kereszten, helyettünk és értünk, az nem egy helyes vallásos kép, hanem az valami elképesztően felfoghatatlan dolog. Hogy Jézus azt mondta a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez volt az első alkalom, amikor Istenemnek szólította az atyát. Előtte mindig atyámnak, apuciknak, ugye az abba szó, az ez ilyen nagyon-nagyon bensőséges apu, apuci megszólítás. Így szólította, ki is akadtak rajta ugye a vallási vezetők, hogy lehet így beszélni Istenhez. És egyedül a kereszten, abban a 3 órában, amikor Isten elhagyta Jézust, akkor szólította Istenemnek, és nem apámnak, azért, hogy neked meg nekem soha ne kelljen Istennek szólítani Isten, persze szólíthatjuk Istennek, hanem hogy szólíthassuk őt apánknak, apukánknak, édesapánknak. Ő fölvállalta azt az elválasztottságot, amit nekünk már soha nem kell, mert Isten minket soha többé nem hagy el. Jézussal nem tudott közösséget vállalni a kereszten, mert rajta volt a te bűnöd és az én bűnöm, és Isten nem tudott ezzel a bűnnel közösséget vállalni. És Jézus meghalt szellemileg, el lett választva az atyától. A világ mindenség történelmében és az időn kívül is először és utoljára a Szent Háromság megszűnt egynek lenni a kereszten. Mert Isten így szeretett minket, hogy azt mondta, hogy elválasztom magamat a fiamtól, én a fiú elválasztom magamat az atyától, akik olyan szoros egységben vagyunk, mint te, amilyen szoros egységben vagy magaddal, vagy még jobban. Egy hihetetlen természet fölötti, univerzum fölötti dolog történt a kereszten. Miattad és miattam. Ez nem egy pici dolog, ez nem egy helyes vallásos kép, hanem ez a valóságnak egy olyan mélysége, egy olyan nagysága, amit föl sem tudunk fogni valójában. Úgyhogy amikor Kajafás azt mondta, hogy jobb, ha egy ember hal meg, mint ha az egész nép, akkor nem is tudta, mennyire igazat mond. Ez a Golgota üzenete, ez a kereszt üzenete. És csak egy picit lépjünk vissza, a múlt héten mondtam, hogy pár verset majd elolvasunk most is, a 23. verstől olvasnám újra. Jézus ezt felelte, fel fog támadni a testvéred, Igen, tudom, hogy a feltámadás idején az utolsó napon ő is fel fog támadni, válaszolta Mária. Jézus ekkor ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. Aki pedig él és hisz bennem, az soha nem hal meg. Hiszed-e ezt? Jézus itt azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Mondtam ezt ugye a múlt alkalommal, és nem azt mondja, hogy én nálam van a feltámadás, én nálam van az élet, vagy én tudom a titkát a feltámadásnak, tudom a titkát az életnek, én nem tudom, lehetne még ezt szagozni, hanem azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok, ha engem ismersz, akkor ismered a feltámadás és a nagybetűs életet. Nem úgy, ahogy ott Márta gondolta, hogy Márta vagy Mária? Márta gondolta, hogy igen, persze lesz majd a feltámadás, valami misztikus, fura dolog valahol az idők végén, nem tudom majd, és ez valahogy majd jó lesz nekem, hanem azt mondta Jézus, hogy nem, én vagyok az, a feltámadás, az élet, a nagybetűs élet, én vagyok az, aki itt vagyok előtted. És a tiéd vagyok, a tiéd a feltámadás és az élet, a nagybetűs élet. És ugye szoktam mondani, az evangélium összefoglalva az egyik a János 3.16, amikor azt mondja, hogy mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök életen legyen. És emellett kiegészítve vagy erősítve ezt az igét pedig, amikor Lukács írja, aki Ézsaiást idézi, hogy eljön Jézus, akit úgy neveznek, hogy Immanuel, hogy velünk van az Isten. Hogy a megváltás nem csak arról szólt, hogy Isten végre lerendezte ezt az emberiség történetét, amit mi elszúrtunk, ő meg nagy duzzogva muszáj volt neki rendet tennie végre, és akkor lejött és rendet tett, hanem ő ezt azért tette, mert velünk akar lenni. Hogy azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Tetszik ebben a fordításban, nagybetűvel van írva az élet. A nagybetűs élet. Én vagyok Jézus. Én vagyok az, aki be tudom tölteni azt az űrt az életedben, amit eddig már ezer dologgal próbáltad, és nem tudtad betölteni. És csak egy dolog kell hozzá, hogy ne vedd valótlannak, és ne vedd picinek azt az árat, amit én ezért fizettem. Én meghaltam azért, hogy veled közösségben élhessek. Én meghaltam azért, hogy ott lehessek veled a sarokban, amikor sírsz a nyomorodban. Én meghaltam azért, hogy neked soha ne kelljen meghalni. Hogy örök életed lehessen, és az is annyira tetszik, amikor Jézus azt mondja, hogy aki hisz bennem, annak örök élete van. Nem lesz majd valamikor, hanem már most az örök élet az enyém, ami persze baromi hosszú, de hogy a minősége is más, egy más élet. Az az élet, amire teremtve lettünk, amire el lettünk hívva, amiben be tudunk teljesedni. Ez a húsvétnak az üzenete. Ez a feltámadás üzenete. Ez az, ami a miénk lehet. És hogyha nem vagy hívő, akkor hagyj olvassam föl Jézusnak ezt az utolsó mondatát, amit most olvastam, hogy hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Hidd! Hidd! És persze tudom, ez nem feltétlenül ilyen egyszerű, és mindenki máshogy éli meg a hitet, és máshogy jut hitre, de csak legalább annyit vigyél magaddal innen, hogy ez annyira jó, és annyira könnyűvé tette Isten ezt nekünk, miközben ő akkora árat fizetett ezért, hogy legalább ne menj el mellette, legalább keresd azt az igazságot, hogy ez tényleg így van-e. Mert egyébként egy csomó bizonyíték van amellett, hogy ez igenis így történt, ez így van. Jézus feltámadt a halálból 3 nap múlva. És most nem megyek bele, mert kiszaladtunk az időből, hogy mik ezek a bizonyítékok, de találsz ilyet, vagy nem tudom, írjál rám, ha érdekel. De ne úgy éljük az életünket, hogy mint a Pink Floyd falban a gyerekek, hogy rajtunk van az az undorító maszk, és egyformák vagyunk, és csak menetelünk az életünkben, és a végén pedig a húsdarálóba végezzük. Nem erre lettél teremtve. Nem ez az élet az, amire el vagy hívva. És nem kell ehhez sok mindent, csak annyi, hogy belássam azt, hogy egyszerűen csak más a valóság, mint amit eddig gondoltam. Ennyit kér Isten. Lásd meg az üres sírt, a vásznat és a lepedőt, a kendőt, ami Jézus testét takarta, és csak hidd el, hogy ő feltámadt, és miattad támad fel.
Uram, ez annyira óriási dolog, annyira felfoghatatlan, csak kérlek, hogy jelensd ki nekünk ezt még jobban ez alatt az ünnep alatt, és aztán a hétfő reggel, meg most majd kedreggel, a hétköznapokban szeretnénk érteni még többet ebből az óriási megváltó munkából. Szeretnénk látni téged annak, aki vagy, még jobban. Szeretnénk megismerni jobban téged. Szeretnénk élni a nagybetűs életet, amire el vagyunk hívva. Add, Uram, hogy lássuk azt az óriási árat, amit te fizettél ezért, és ne tartsuk ezt kicsinek, ne legyünk ezzel közönösek a hétköznapokban, vagy sok évnyi kereszténység után. Kavart fel újra a szívünket a te szereteteddel, a te megváltásoddal, hogy gyönyörködhessünk benned, amit te elvégeztél már az életünkben, és amit elfogsz, és amikor velünk vagy a nyomorunkban, akkor csak hagyd tegyük le a terheinket, hagyd sírhassunk a vállodon. Uram, kérlek, Szent Szellem, hogy töltsd be minket teljesen, túlcsordulóan. Add nekünk a nagybetűs életet, amiért eljöttél azért a földre, és meghaltál. Add, Uram, hogy minél többen átadják az életüket neked, és élhessék ezt. És kérlek, te, hogyha még ezt nem tetted, csak egyszerűen mondj egy nagy igent erre a szívedben, erre a meghívásra Istentől, hogy legyél vele újra kapcsolatban. Köszönjük, Jézus. Amen. Összeírtam még pár igét, ugye mondtam, hogy ez a húsvét, a megváltás egy nagyon nagy téma, úgyhogy összeírtam a végére még nektek pár igét, és ha szeretnétek még itt most az ünnepek alatt kicsit ezzel foglalkozni, olvasni az ide vonatkozó passzusokat, nyilván ugye az mindegy négy evangélium foglalkozik a feltámadással, ezt talán így könnyebben megtaláljuk. Aztán az 1 Korintus 15 sokat beszél erről, és most meg ki fogom keresni, hogy melyik most összezavarodtam, hogy hol van az új feltámadott testünkről szó. Aztán az 1 Tesszalonika 4 13-tól az 5 11-ig. A Efézusi levél második része. A római levél 4-től 8. részig, ez egy ugye hosszabb rész, aztán pedig maga az egész zsidó levél, nagyon, nagyon erről szól a megváltásról, de most itt innen is kiemeltem egy pár sort, a zsidó 4.14-től az 5.10-ig, és a 7.15-től a 11.39-ig, ami a 11. rész vége, de mondom, az egész zsidó rész erről szól. És igen, az 1 Korintus 15, az talán azt mondtam először, ugye? Amelyik a megdicsült, feltámadott testünkről szól, a 35. verstől majd. De az egészet olvassátok el, mert az egész marha jó, az egész 1 Korintus 15. Persze az egész Biblia tök jó, úgyhogy olvassátok az egész Bibliát, de most kimondott a húsvétkor ezeket a részeket, ha akarjátok átnézni, akkor az talán alkalmas lehet erre az időre. Úgyhogy Isten áldjon titeket, nagyon-nagyon jó pihenést kívánok még a maradék két napban, ha ezt tehetitek, pihenjetek, keresétek az Urat, keresétek egymás társaságát, legyetek közösségben, vegyetek úrvacsorát, azt most mi nem tettük külön, mert nem szóltam előre, ezért nem akartam most itt készülni, de vehettek nyugodtan ti is otthon együtt úrvacsorát, ami ugye nagyon-nagyon a feltámadásról, illetve Krisztus haláláról szól. Aztán pedig legyen nagyon szép a hetetek, és kapaszkodjatok Krisztusba, és ne engedjétek, hogy az élet elsodorjon ezektől az ünnepi hangulatoktól, és persze nem azt mondom, hogy mindig szipi-szupi hüper ünnepi hangulatba kell lenni, de lehetünk Jézussal tényleg egy folyamatos kapcsolatban, és ettől iszonyatosan jó életünk lehet, a nagybetűs élet, ahogy a kis virágokat megtaláljuk az útszélen, amiket nekünk ültetett, és aztán pedig az óriási nagy áldásokat is megélhetjük, úgyhogy ezt kívánom nektek. Sziasztok!